Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
október 25-án Hangtörténetek című műsorunk 137. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, drága barátainkat, mely tulajdonképpen múlt heti 136. műsorunk folytatása, hiszen még ma is Krasznahorkai Lászlóról kapcsán beszélgetünk. Dr. Szabó Attilával, aki szokás szerint telefonon jelentkezik be hozzánk homorodalmásról. Jó magam, Ila Gábor vagyok, innen a rádió stúdiójából köszöntöm önöket. Marc Antoine Charpentier muzsikájával kezdtük, de még mielőtt megtudnánk, hogy mit hallgattunk tőle, megkérdezem Attilát, hogy vajon miért érezted fontosnak, hogy folytassuk ezt a témát, illetve mi az, amit még ennek kapcsán mindenképpen el kell mondanunk.
Jó estét kívánok, szervusz! Nem tudjuk megállni, hogy ne folytassuk a krasznahorkai irodalma fölötti örvendezésünket. Nem is annyira Nobel-díj, ez inkább egy alkalom arra, hogy beszélhessünk a szép irodalomról, a szónak tényleg a legszebb értelmében vett irodalomról. És úgy gondoltam, hogy felolvasok a Sátántangó című első regényéből egy mondatot, ami az az igazság, hogy én úgy érzem, hogy egy providenciális mondat. Szóval sokan említik, idézik, meg lehetősen kiragadva a kontextusból, de ez annyira egyéni mondat, és annyira lírai, hogy önmagában is megállja a helyét. Tiszta költészet máskülönben ez a prózai mondat. Tehát ezt felolvasnám, és nagyon rövid kommentár után elolvasnék majd egy Ernest Hemingway novellából több mondatot, hogy lássák a kedves hallgatók, hogy azért hányféleképpen lehet jól írni. De most kezdjük tehát Krasznahorkai egy fantasztikus mondatával. Annyit előlegeznék, hogy ez a Sátántangó második oldalán szerepel ez a mondat. egy októberi esős időszaknak a beátát szemléli az ablakból az egyik főszereplő. Szomorúan nézte a baljós eget, a sáskajárásos nyár kiégett maradványait, és hirtelen ugyanazon az akácgaljon látta átvonulni a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, mintha csak megérezte volna, hogy az örökké valóság mozdulatlan gömbjében bohóckodik az idő egészre, az űrzavar hepehupáin át ördögi egyenest csalva, és megteremtve a magasságot a tébolyt szükségszerűségé hamisítja. És látta önmagát a bölcső és koporsó fa keresztjén, amint kínlódva rándul egyet, hogy végül rangjelzések és kitüntetések nélkül lecsupaszítva a halott mosók kezére adja egy szárazon pattogó ítélet a dolgos bőrnyúzók röhelyébe, ahol aztán irgalmatlanul látnia kell az emberi dolgok mértékét, anélkül, hogy akár csak egyetlen ösvény is visszavezesse, mert akkor már azt is tudni fogja, hogy olyan partiba keveredett a hamis kártyásokkal, amely már jó előre le van játszva, amelynek végén utolsó fegyverétől is megfosztják, a reménytől, hogy egyszer még hazatalál. Műsorunkban még egyszer szó kerül a reményről és a hazatalálásról, de erről meg később. Itt annyit kommentálnék csak, hogy ezt a csodálatos mondatban esetleg volna egy kép, amit mondjuk egyből nem lehet megérteni. Beszél tudnék a bölcső és koporsó fa keresztjéről. Hát ezt úgy kell képzelni, hogy ugye mind a két tárgy fából készül, az egyik az élet elejét, a másik a végét jelképezi. Most ezeket a deszkadarabokat tulajdonképpen kereszt formába lehet állítani. Erről a bölcső és koporsó fa keresztjéről beszél Krasznahorkai László. Most folytassuk Ernest Hemingway-nek aki nem adja meg magát című novellájának, mint az első oldalával. Manuel García felment a lépcsőn Don Miguel Retana irodájához. Letette a bőröngyét és kopogtatott. Semmi válasz. Manuel, ahogy az előtérben állott, érezte, hogy van valaki odaben a szobában. Az ajtón keresztül is érezte. Retana, mondta sülelt. Semmi válasz. Jól van, bent vagy, gondolta Manuel. Retana, mondta, és megdöngette az ajtót. Ki az? Szólt valaki az irodából. Én Manolo, mondta Manuel. Mit akarsz? Dolgozni akarok. Valami többször is megkattant a zárban, aztán kitárult az ajtó. Manuel fogta a öröngyét és bement. A szoba túlsó végében az íróasztal mögött apró kis ember ült. Feje fölött bikafej, egy madridi állatkitömő munkája. A falakon bekeretezett fényképek és bikavajadalok plakátjai. A kis ember ránézett Manuelre, az asztal mögül. Azt hittem, fűbe haragtál, mondta. Manuel megkopogtatta új perceivel az asztalt. A kisember mozdulatlanul nézte. Hány korridád volt az idén? Kérdezte Retana. Egy. Csak? Csak. Olvastam a lapokban, mondta Retana. Hátradőlt a székben, úgy nézte Manuelt. Manuel felnézett a kitömött bikára. Már sokszor látta. A család régi ismerősét üdvözölte benne. Ez a bika ülte meg a fivérét, akitől mindenki sokat várt 9 évvel ezelőtt. Ennyi volna a részletedből a Ernest Hemingway novellából. Hát azt hiszem nem kell külön magyarázni, hogy rövid mondatok pattognak, és talán a mondatok között, mint ahogy Debussy is mondta, több a mondani való, mint a mondatokban. Tehát ezek a csendek, meg az, amit nem a szavak hordoznak, hanem a szavak mögött, a világ az veszélyesebb. Fantasztikus feszültséget tud létrehozni így Hemingway. Tehát két egészen különböző próza írási módot hallhattunk most ezekben a percekben. Az egyik kortárs, szerencsére Hemingway az a múlt század első felében közepében pont Hemingway által nagy becsületre szertett prózaírás, simódozat. Én javasolom, hogy olvassunk Krasznahorkait is, Hemingwayt is. A felvezetőben felcsendülő zene nem csoda, hogy sok hallgatónak ismerősnek tűnt, ugyanis ez igazából az euróvíziós tudósításokból ismeretes, ez a szignálja ennek az euróvíziós BBC adásoknak. Egy 17. századi ilyen jelentős francia szerző, Marc-Antoine Charpentier egy zenéje, talán a legismertebb zenéjéből, a Te Deumnak a prelúdiumát hallottuk. Tudomásunk szerint 6 prelúdiumot írt, ezek közül 4 maradt fenn, ez a legismertebb. Lüli és 14. Lajos korában vagyunk, hát ebben az időben is azért ugye nehéz volt híres zenésznek lenni Franciaországban, mert azért sok pretendens volt erre a címre. Szerencsére Charpentier rengeteg zenét írt, és amellett zene elmélettel is foglalkozott, akkor egyik legjelentősebb zene teoretikusa volt. Minden műfajban írt, úgy szakrális zenét, mint világi zenét, és sok zene maradt azért fent tőle. Ezt valójában Motetta formájában írta ezt a zenét, több hangra, kórusra és zenekari kíséretre. Azt is tudni lehet, hogy nagyjából az 1890 tájékán írhatta. Abban az időben ő egy párizsi jezsuita templomnak volt a kapellmeistere. Ez a templom, ez a bizonyos Szent Lajos templom, nevezzük így, Saint-Louis, volt Párizs első barokk temploma, ugye hirtelen szakítása gotikus hagyományokkal, mint ahogy amikor valamikor 70-es évek vége fele megjelent a világban, aztán Nagy-Britanniában ennek először a punk mozgalom, hát az a megbotránkozás, amit az a mozgalom esztétikája hozott, hát kb. Olyan megbotránkozást hozott a barokk megjelenése is Európában. A rendezett, gyönyörű ívű, tényleg égbetörő gotika után hirtelen csak megjelennek ezek a gömbölyded, ujja idomú, színes festmények ellátott templomok. Valóságos megbotránkozás volt. Aztán ez az érdekes a művészet történetben, hogy emberek megszokták, és ugye ma már azt mondanom se kell, hogy régiesnek tűnik a barokk. A barokk különben valóban bizart jelent. Folytassuk egy általán már ismert zeneszerzővel, Johann Ludwig Krebs zenéjével. Róla beszéltünk már valamelyik múltkori adásunkban, ezért csak annyit mondanék, hogy Bach egyik legkedvesebb tanítványa volt, és nem tudom megállni, hogy megint ne említsen meg azt a humorérzékre, és hogy mondjam, azért szeretetre valló pár szót, amivel Johann Sebastian Bach illette tanítványát, és azt mondta, hogy du bist die einzige Krabbe in meinen Bach, vagyis, hogy te vagy az egyetlen rák az én patakomban. Hallgassuk tehát Krebs versenyművét hámulban oboára, csembalóra, vonósokra és kontinúra, az első tételét a jól ismert Heinz Holliger, a szólista, akit a Kamerata Bern kísér Alexander van Winkop vezényletével. Thank you.
Thank you.
Johann Ludwig Krebs hámol koncertojából hallottunk részletet. Itt jegyezném meg, szerintem erről még nem beszéltünk, hogy különbség van az angolos és a németes írásmódban a B és a H hangok esetében. Mi B-nek mondjuk a leszállított H-t, ők pedig felemelt B-nek mondják a mi H-nkat. Erre érdemes esetleg odafigyelni annak, aki még nem találkozott volna ezzel a problémával. Egyébként ilyen értelemben logikusabb az angolos elnevezés, hiszen akkor A-ról indulva A, B, C, D, E, F, G-ben haladunk, így ugye a németben ez A, H, C, D, E, F, G lesz, de most nem menjünk ebbe bele.
Sokan állítják, hogy ez a német, illetve ebből fakadóan a magyar H, ez egyszerű elírásból származik, ugyanis egy ilyen régi gótikus betűkkel írt dokumentumon a B-t H-nak olvasták volna, ez nem biztos ez a magyarázat, minden esetre valóban ezt meg kell tanulni, hogy az angol B az a magyar és a német H.
Egyébként ennek analógiája részben a szolmizációs hangok beli különbség is, mert hogy ugye a Kodályéknál a C az a felemelt szó lett, mivel hogy nem abszolút szolmizáció van, tehát itt a TC okozhat problémát a zenegyakorlók számára, úgyhogy van mire odafigyelni a zenész kollégáknak.
Aztán arra is, hogy milyen kulcsban van a jobb kéz, milyen kulcsban a bal kéz, ez zongoránál például. És képzeld el a karmestert, aki ki tudja, hogy hány kulcsban kell olvasni a partitúrát.
Az egy elképesztő teljesítmény, tehát átlátni egy nagy zenekari partitúrát sok dimenzióban, és abba benne lenni, az csak az érti, hogy ez mennyire komplikált, aki már próbálta.
Christoph Willibald Gluck zenéjével folytatjuk. Őről a múltkor elég sokat beszéltünk, most nem is mondanék semmit róla. 18. század egyik legjelentősebb opera szerzője volt. Ezúttal nem operát hallunk tőle, hanem egy trió szonátájának, a G-mollnak a második és a harmadik tételét. Az Aura Musicale nevű együttestől halljuk ezt a szép zenét, amit Máté Balázs vezényel. Máté Balázsról rövid annyit mondanék, hogy igazából, ha végig tekintünk a kurikulumán, valóságban elakad a lélegzetünk. Radós Ferencnél tanult, aztán Kurták Györgynél, majd a csellót Jatter Lindentől tanulta, mert tisztességesen ezek ugye mind világhívő zenészek és zeneművészek, majd kamarazenét Nikolaus Harnoncourttól tanult, és világhírű barokk zenekaroknak a szóló cellistája is volt, például a Le Concert de Nationnak, a Jordi Savall féle együttesnek, meg a Les Musiciens du Louvre nevű zenekaroknak, úgyhogy van, amivel szerénykedjen Máté Balázs alkalmatán. Halljuk tehát Glucknak egy igen szép triószonátájából két tételt.
Thank you.
Numero 2-es trió szonátáját hallgattuk, és korábban volt már egy Krebsünk, most lesz egy Krausunk, úgy látszik ez a K betűs családneveknek az időszaka, hiszen ha megnézzük, a magyar Nobel-díjasaink is mind K betűsek.
Igen, csak ugyan. Krausról én úgy emlékszem beszéltünk már, ő volt a svéd Mozart. Hát valóban feltűnően sok a pontos egyezés a kettőjük élete között. Mozart egy évben született, 1756-ban Kraus Németországban, és majdnem pontosan egy esztendőre ráhalt meg Mozart halálától számítva, tehát 1792-ben, úgyhogy rövid 36 esztendőt élt, felnőtt élete nagy részt is Svédországban töltötte. Sok zenét szerzett, szakrálisat és világit is. Mindenesetre a világiból igen sok zene elveszett, viszonylag kevés maradt meg mai napra. Hát ahogy azt lehet számítani, Haydn és Mozart hatása alatt volt, de én azt mondom, hogy ez a zene, amit hallani fogunk, a C-moll szimfóniának a harmadik Allegro assai tétele, egyértelműen a klasszikus kor műve, de jól meg lehet mondani, hogy nem Mozart, nem Haydn, hanem egy kortárs, igen jó mesternek a munkája. A Capella Coloniensist Hans Martin Linde vezényli.
Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Joseph Martin Krauss szerzeménye után Chopin opusz 17-es mazurkáját hallhattuk Arthur Rubinstein előadásában. Erről mit kell tudnunk, Attila?
Igen, ennek az opusz 17-esnek 4 darabja van. A negyediket hallottuk, véleményem szerint a legszebbet. Ez egy igen költői, borongós zene. abból az időszakból való, amikor ugye friss párizsiként, ugye tudjuk, hogy Chopin menekülni kényszerült Lengyelországból, frissen telepedett Párizsban le, és abban reménykedett végig, hogy hamarosan vissza fog tudni jutni, hát szeretett hazájába, de ebből csak a remény maradt, és a gyönyörű kompozíciók, soha nem sikerült többet az életben viszont látni a hazáját. Mazúria, mint Lengyelország észak-keleti vidéke, Chopin honvágya által sikerült bekerüljön a zene történetbe. Ez a honvágy különben minket emlékeztet, most hirtelen eszembe jut Bartók is, meg Rachmaninov is, akik életük utolsó szakaszában honvágyjal küzdöttek. Hát ugye Rachmaninovnak ebből sokkal hosszabb idő jutott, mint Bartóknak. Abban reménykedtek, legalábbis Rachmaninov, hogy még visszajut valaha Oroszországban, neki nem sikerült az ismert politikai körülmények miatt, Bartóknak pedig a halálos betegsége miatt. Tehát ez a honvágy, ez nagy teremtői erők elindítója lehet a zenében is. Arthur Rubinsteintől hallottuk ezt a nagyszerű zenét. Hát egy zenei fenomén volt valóban, minden idők egyik legismertebb és legnagyszerűbb zongoraművésze. Egészen egyedülálló pályafutás áll mögötte, több mint 80 esztendőn keresztül volt aktív koncertzongorista, ami egy elképesztő teljesítmény. 95 éves korában halt meg. A stigma már megvolt születés a pillanatában, ugyanis amikor megszületett, az egyik bátyja 8 esztendős gyerekként azt mondta, hogy ebből egy zenei zseni lesz, ebből a gyerekből. Hogy milyen jól ráhibázott a gyerek, az elképesztő, ugyanis hamarosan kiderült, hogy tökéletes zenei hallása van a kicsi Rubinsteinnak, és rá egy-két esztendőre az is kiderült, hogy csoda gyerek. Eleinte a hegedű felé irányították, de aztán ő kitartott a zongora mellett, és Joachim József, aki ugye az időben a világ egyik legismertebb hegedűművésze volt, magyar hegedűművész, amikor meghallotta, ő is megerősítette a testvér hát jóslatát, és aztán a koronát az egészet eszem maga Arthur Rubinstein tette fel, ő teljesítette ezt a predesztinációt. Amúgy lengyel zsidó családból származott, Amerikában volt kénytelen kikötnie, mint annyi más kelet-európai zsidónak. Rubinstein volt az egyik legjobb Chopin interpretátor. Mi azért halkan hozzáteszük, hogy szeretjük mi azért Vásári Tamást is például, meg Márta Erhericset is.
Milyen zenével engedjük ma útjukra a hallgatóinkat, Attila?
Egy kortárs amerikai szerző zenével, John Adams zenével, ennek érdekes története van, ugyanis egy álomra hivatkozik, mint hát a zenemű születésének az ötletére. San Franciscóban vezetett át azon a híres hídon, amikor egyszer csak azt látta, hogy az egyik ilyen olajtankerhajó hirtelen felágaskodik, mint egy rakéta, és iszonyatos gyorsulással az égbe száll. Ez olyan erős álom volt állítólag, hogy kénytelen volt felébrednie és felvázolnia ennek a zenének az alapmotívumait. Érdekes módon aztán ezt egy ilyen kétesztendős zeneszerzői, egyáltalán alkotói válság követte, nem volt képes ennyit ezután írni. Valóban szép zene, és igazából egy ilyen hittétel a tonalitás erejében és érvényességében. A zenedarab címe egy német cím, Harmonilére, Harmónia lecke, Harmónia tanulmány. Ez igazából hivatkozás Arnold Schönbernek egy 19. század elejé zeneelméleti munkájára, aminek ugyanez a címe. És ez azért érdekes, mert ez a tonalitás apológiáját hivatott statuálni ez a zene, míg maga Schönberg volt az, aki a tonalitás után úgy érezte, hogy van új világba kell ösvényt csapnia, és elkezdte a dodekafónia felépítését. Ugye ő volt a bécsi iskola alapítója, a második bécsi iskola alapítója. A dodekafónia, atya, istenem. hallgassuk tehát John Adams művét, a Birmingham város szimfonikus zenekarát Simon Rattle vezetik.
Ezzel búcsúzunk tehát mára, és kívánunk önöknek további kellemes estét jövő héten, szombaton. Ismét várjuk önöket a hangtörténetekbe, a viszonthallásra.